Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: 14. Leó pápa tudatában van annak, hogy az ő péteri szolgálata nem egyszemélyes munka. Stúdióbeszélgetés Pintér Gábor apostoli nunciussal. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érseket, apostoli nunciust, aki összes nunciustársával a hét elején Rómába érkezett. Erről fogunk beszélgetni ebben a hosszú interjúban. Ma éppen június 13-án páduai Szent Antal emléknapja van, és csak hogyha ki neked ez a nem mindennapi ferences szent, aki pedig, amint tudjuk, éppen ágostorrendi szerzetesként kezdte az élete útját.
Mondhatom, hogy páduai Szent Antal végig kísérte az életemet, hiszen gyerekkoromtól kezdve találkoztam vele. Nálunk a csépai plébánia templomban is van egy páduai Szent Antal szobor, és Szent Antalnak hatalmas tisztelete volt mindig az egyszerű emberek körében. Tudjuk jól, hogy talán nincs olyan templom a Magyarországnak, Európának, és mondhatom tapasztalatom, hogy a világnak sem, ahol ne lenne páduai Szent Antal jelen. Megmondom őszintén, én sokat gondolkodtam, hogy mi ennek a népszerűségnek az oka. Mert hogy hát sok szent van, és tudjuk, hogy különböző kontinenseken, különböző országokban más-más szentek kerülnek előtérben, vagy helyiek, vagy valamilyen oknál fogva, és páduai Szent Antal annyira jelen van az egész világban, és minden kontinensen, hogy egy kicsit azt gondolom, hogy megmagyarázhatatlan, és talán nincs senkinek igazán válasza rá, hogy miért ennyire népszerű. Én gondolom, hogy benne van nyilván az ő tanítása mindenek előtt, és hát biztos benne van az, amit nem tudunk igazából fölmérni, az a rengeteg ima meghallgatás, ami általa történt, és hát ezt az emberek fölismerték, és továbbadták a generációkon keresztül. Úgyhogy nekem is sokat jelent, és tulajdonképpen egy kicsit otthonosságot is, amikor látom szerte a világban, a templomokban, ugyanaz a páduai Szent Antal jelenik meg valamilyen szoborforma, vagy képformájában, ami otthon a mi csépai templomunkban.
Jelen van ő még távol is, messze,
Óceániában is, mindenütt.
Kedden délelőtt fogadta Leó pápa Vatikánban a pápai képviseleteknek a vezetőit, jelesse nunciusait, és beszéddel fordult hozzátok. Hányan is vagytok ti nunciusok?
Kezdem a legvégén, tehát nunciusok, akik most részt vettünk ezen a találkozón, 100-an voltunk pontosan, de aktív és működő nuncius jelenleg 106-an vagyunk, ebből 2 betegség miatt, 4 munka miatt nem tudtak részt venni. Összességében van a világon 127 pápai képviselet, ebbe benne vannak a nemzetközi szervezetekhez akkreditált diplomaták is. Attól függően, hogy egyébként 190 országgal van diplomáciai kapcsolata a Szentszéknek, de hát vannak nunciatúrák, amik ugye, mint az enyém is, több országot lefednek. Bocsáss meg, hogy egy kicsit visszatérek a kérdésed elé, tehát válaszolok mindjárt rá, de azért én azzal kezdeném, hogy az egész itt létünk és értekezletünk az egy lelki programmal indult, ami minnyájunk számára nagyon jó volt és nagyon szép volt. Hétfőn délelőtt kezdtük, ugye pünköst hétfőn az egyház anyja ünnepére szervezte meg a Szentszék a szentszéki dolgozóknak a jubileumi zarándoklatát, amin részt vettek a nunciusokon kívül a különböző dikasztériumok vezetői, dolgozói, papok, nővérek, és hát rengeteg úgymond laikus, tehát ők vannak ugye többségben ma már a vatikáni hivatalokban, tehát az én beslésem szerint voltunk talán olyan 3,500, akik részt vettek ezen a zarándoklaton. Ez hétfőn délelőtt egy meditációval indult a 6. Pál teremben, egy nővér tartotta a meditációt, a Szentatya is részt vett rajta velünk együtt, és utána körmenetben vonultunk a bazilikába, és egy nagyon-nagyon szép gesztus volt a Szentatyától, hogy ő fogta a jubileumi zarándok keresztet, és ő ment a körmenet élén, és így vezetett be bennünket, minnyájunkat a bazilikába, a Szentkapun keresztül. Úgyhogy ez egy nagyszerű élmény volt, és utána egy ünnepi szentmise volt a bazilikában, kizárólag nekünk, tehát a bazilika egyébként zárva volt mások számára, tehát csak mi voltunk bent. Gyönyörű szép ünnepi szentmise volt, ahol egy nagyszerű homiliát tartott a Szentatya, kifejezvén háláját is, és ennek a munkának a szükségességét, amit minnyájon csinálunk. Ez ez azért volt érdekes, mert igaz, hogy nekünk nunciusoknak máskor is volt már szentévi zarándoklatunk, de nem együtt az itteniekkel. Tehát most volt először, hogy csatlakozhattunk nunciusok a Vatikánban dolgozó hivatalokhoz.
Tehát most akkor jelen volt igazából az igazi kontextusában, összefüggésében, hogyan mondjam, a családban.
Pontosan, ez így van, és ez érezhető is volt nagyon ez a családi hangulat, és tényleg nagyon-nagyon szép lelki program volt.
Úgy tűnik, hogy Leó pápának ez egy fontos mozzanata, ez a családias együttlét, megteremteni ezt, és összehozni a családtagokat, hogy ők jó ízűen nézzenek egymásra, és jó szeműen hallgassák egymást.
Ez kifejezetten érezhető a szavaiból is, a gesztusaiból, a megjelenéséből, később még majd rátérek, hogy ugye többször voltunk vele ezekben a napokban. Tehát egy nagyon-nagyon mély érzés az, ami sugárzik bel, és pontosan ez a családiasság, ez, hogy együtt tesszük, amit teszünk. Tehát ugye ez többször kihangsúlyozta, hogy az ő munkája csak úgy lehetséges, hogy ott vagyunk körülötte, és segítjük őt. Visszatérve a kérdésedre, tehát hétfőn délután kezdtük már az értekezletet, tehát magát a munkát és a különböző előadásokat és különböző témákról való értekezést. Ez hétfőn délután indult, és aztán folytattuk kedden délután, illetve szerdán egész nap. Kedden délelőtt volt a hivatalos audiencia a Szentatyával, amire utaltál a kérdésedben. Kedden délelőtt 10 órakor volt a Szent Kelemen teremben, ahol kizárólag a nunciusokkal találkozott a Szentatya. Nagyon-nagyon szép találkozás volt, erre is ezt kell, hogy mondjam. Tehát egy nagyon-nagyon kedves, oldott, családias hangulatban történt.
Igen, Leó pápa a beszéde előtt rögtön a szavakkal jelezte, hogy idézem, szolgálatotokat nélkülözhetetlennek tartja. Sok dolog nem is létezne az egyházban pápai képviseletek áldozata és erőfeszítése nélkül. Hogyan érintettek benneteket ezek a szavak?
Ennek egy pici előzménye van az ő szavainak, és miért rögtönözte ezeket a szavakat. Ugyanis a Parolin bíboros a köszöntőjében, amit tartott a mi nevünkben a Szentatya felé, abban utalt arra, hogy még amikor a 14. Leó bíboros volt, és a püspöki dikasztériumot vezette, ott az egyik értekezletükön, ahol a Parolin bíboros is részt vett, akkor mondta először ezt a mondatot, vagy ezt a gondolatot az ott lévőknek, akik közül senki nem volt nuncius, csak azt mondta, hogy utalt rá, hogy az a munka, amit például a püspöki dikasztériumban végeznek az új püspökök kinevezése kapcsán, ez csak úgy lehetséges, hogy az apostoli nunciusok előkészítik hatalmas és hosszú munkával ezt a folyamatot. És akkor utalt rá, és mondta a résztvevőknek, hogy ez egy pótolhatatlan, egy nélkülözhetetlen szolgálat, ami nélkül ők sem tudnának semmit sem tenni. És akkor erre utalt aztán a Szentatya a válaszában, és rögtönözve aláhúzta, hogy ez valóban ő ezt mennyire így gondolja.
Aztán a beszéde elején rögtön az utazás fáradtságáról szólt. Megbecsüli, főként azoknak a fáradtságát, akik messziről érkeztek. Ezt gondolom téged különösképpen is érint, érsek, atya.
Igen, hát ez is valóban egy nagyon-nagyon szép gesztus volt, hogy ő tudatában van ennek, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki egyik épületből a másikba átmegy Rómában, hanem például az én számomra ez egy 20 000 kilométeres utazás, és 35 órán keresztül tart, mire ideérek Rómába, Új-Zélandból. És ennek tudatában van, olyannyira, hogy aztán, mikor személyes beszélgetés volt közöttünk, akkor külön utalt rá, hogy hát én vagyok a legtávolabb Rómától az összes nuncius közül.
Ezt itt tudja pontosan.
Igen. Tehát benne van nyilván ebben is a megbecsülés, az együttérzés, az odafigyelés. Ez egy nagyszerű dolog, igen.
A diplomáciai testület ennyire univerzális és egységes. Azt mondja a Szentatya, hogy siete uniti nella chiesa. Ez az egység valóban létezik így?
Igen, sőt, ennél többet mondott tulajdonképpen, illetve még jobban aláhúzta ezt, mert azt mondta, hogy szerinte nincs a világon még egy másik olyan diplomáciai testület, ami ennyire egységes, és ennyire az egységért dolgozik. És ez valóban így van, hiszen mi magunk között azt mondhatom, hogy tényleg nagyon egységesek vagyunk, tehát ez minden ilyen értekezleten is kiderül, tehát van egy testvériség, egy egység. Nyilván ezt az egységet a pápa személye biztosítja, hiszen mint az ő munkatársai, elsősorban azon dolgozunk, hogy az egyház egysége fönnmaradjon, és a pápával való egysége fönnmaradjon. Ez a mi elsődleges feladatunk. Ennek két jelentése van, úgy gondolom, ennek az egységnek. Tehát van egy közöttünk lévő egység, és az az egység, ami a mi feladatunk, hogy egységet teremtsünk a helyi egyház és Róma között, és ugyanakkor igyekezzünk egységet teremteni a világban, a népek között, a különböző politikai irányzatok között. Erre is utalt egyébként a beszédében, amikor azt mondta, hogy nagyon-nagyon fontos feladatunk a hídépítés. Tehát a kiengesztelődésnek elősegítése, hidakat építeni a különböző irányzatok, népek között, a konfliktusoknak a megoldásában. Ezt tudjuk a Szentszéknek, a szentszéki diplomáciának ebben nagyon nagy gyakorlata van, másfél évezrede többé-kevésbé ezen dolgozik. Tehát ez az egység, ez valóságos. Azt mondhatom, talán kézzel fogható.
A Vatikánnak, a Szentszéknek nincs se hadserege, se gazdasági potenciálja, de van közel másfél milliárd hívője. Hogyan tekintenek rátok, pápai képviseletek vezetőire, a világ részéről?
Óriási tekintélye van a szentszéki diplomáciának az egész világon, a diplomáciai testületekben is magában, tehát a nemzetközi életben. Ahogy mondod, nincsen hadserege igazából a Vatikánnak, nincsen ilyen értelemben ereje, amivel akár félelmet tudnak kelteni, vagy rendfenntartó egységei nincsenek, gazdasági érdekei sincsenek azon túl, hogy önmagát fönn kell tartania. Viszont pontosan ez az, ami egy óriási szabadságot ad a szentszéki diplomáciának. Tehát ugye annak idén hatodik Pál pápa, amikor beszédet tartott az ENSZ-ben New Yorkban, akkor erre utalt, hogy az egyházi diplomácia az az egész emberiség szolgálatában van, ahol érdek nélkül, mint egy lelkiismerete az egész emberiségnek, és olyan dolgokról tud beszélni, olyan dolgokra tudja fölhívni a figyelmet, olyan értékeket képvisel, amit nagyon sok ország nem engedhet meg magának. Még ha egyébként maguk a diplomaták vagy a politikusok megtennék is úgy egyénileg, de hát a különböző érdekek ezt megakadályozzák. Tehát ebben van óriási szerepe a szentszéki diplomáciának, amit nagyon-nagyon megbecsülnek. Ezt mondhatom, mindenütt ezt tapasztaltam, most már 29 éve vagyok diplomáciai szolgálatban, ezt mindenütt tapasztaltam, függetlenül attól, hogy katolikus az ország, vagy protestáns, vagy muzulmán, vagy bármi egyéb, a szentszéki diplomáciának a jelentősége mind a mai napig rendkívül nagy. És ez most egy példát is tudok mondani, meg kicsit még engem is megdöbbentett, őszintén szólva, a tapasztalatai mellett. Ferenc pápa halála, illetve 14. Leo megválasztása két olyan esemény volt, ami az egész világra hatalmas figyelmet keltett a világban. Hogy is mondjam, Új-Zélandon, ami egy nagyon szekularizált ország, egy teljesen európai, egy nagy-britanniai jellegű az egész mentalitás és a kultúra és minden, és amikor Ferenc pápa halálát bejelentették, rá 10 percre hívott telefonon a miniszterelnök, hívott a kormányzóasszony, hívott a külügyminiszter, és ez ott nálunk este 9-10 órakor volt, és mindenki egyrészt kifejezte az együttérzését, másrészt biztosítottak rá, hogy bármire szükség van, azonnal segítenek, és megteszik, és hát kifejezték a nagyra becsülésüket. A miniszterelnök kérdezte tőle, mikor lesz a temetés. Hát mondtam, hogy még nem tudom, mert még akkor nem volt világos. Azt mondta, hogy bármikor lesz, nekem ott a helye. És menni fogok. És aztán utána a média érdeklődése például. Megszámlálhatatlan interjút kértek tőlem, rádió, tévé, újságok, és hát azt azért tudni kell, hogy Új-Zéland nem egy katolikus ország, tehát a lakosságnak kb. 15%-a katolikus. És hát ugyanezt tapasztaltam közvetve más országokból is a kollégákon keresztül.
Leo pápa most teszi az első pápai lépéseit, így fogalmazott. Ti pedig sokszor munkátokkal megerőzitek őt, ezt is említett. A pápa számít rátok, adott helyen egészen konkrét információkat, tanácsokkal, és ezt ő nagy megbecsüléssel fogadja, és idézte hatodik Pál pápa szép szavait.
Igen, ez szintén érezhető minden megnyilvánulásában. Ez a megbecsülés egyszerűen tudatában van annak, hogy az ő péteri szolgálat az nem egy egyszemélyes munka. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő most meghallgat valakit, és dönt, és minden utána az ő gondolatai szerint történik. Egy nagyon megfontolt ember, akik régebbről ismerik, azok is mondják, hogy mindig odafigyelően meghallgat. És nagyon jó döntéseket tud hozni, de azután, hogy meghallgatott másokat. Példaként mondom, hogy volt nemrégiben volt egy úgynevezett interdikasteriális értekezlet, ahol a dikasztériumok vezetői vesznek részt, bíborosok, érsekek, és őtőlük tudom, hogy 3 órás értekezlet volt, az elején mondott egy 5 perces bevezetőt, utána 3 órán keresztül hallgatott, mindenkit meghallgatott, és a végén egy 5 perces záró beszédben összefoglalta, amit mondtak, és elmondta, hogy ezt és ezt és ezt kell tennünk. Nagyon nagy gyakorlata van a vezetésben. Visszatérve a kérdésre, tehát tudatában van annak, hogy ez nem egy egyszemélyes munka, hanem ez egy csapatmunka. És ha nem is használja ezt a kifejezést egyelőre még legalábbis, de tudatában van, és ő így akar dolgozni.
Jó Ágostonos szerzetesként bibliai lelki példát adott nektek elügye Péter apostol szolgálata révén, aki a jeruzsálemi templom kapuja előtt meggyógyítja a bénát. Külön kiemeli ezt a mozzanatot, néz rám. Pétert idézi, a Péter utód.
Igen, ez nagyon, nagyon szép gondolat volt tőle, és azért ez abszolút nekünk szólt, diplomatáknak, hiszen aztán kifejtette ezt a beszédében is, meg külön is, hogy nyilvánvalóan a diplomáciában ez egy alapvető, hát mondhatom úgy, hogy metódus, hogy egymás szemébe kell nézni. Tehát a diplomácia az elsősorban személyes kapcsolatokon múlik, nem elveken, meg nem politikai szlogeneken, hanem azon, hogy hogyan tudok én egy másik diplomatával, egy politikussal szót érteni, vagy bármilyen más entitással. Tehát ő ezt nagyon tudja, és erre utalt, hogy a szemkontaktus, ez a személyes kapcsolat, ez az, ami meghatározó és döntő a diplomaták számára is. És ezt is aláhúzta, hogy ez mennyire fontos, hogy megtartsuk ezt a fajta metódust, ezt a szemkontaktust, ezt a személyes kapcsolatot, hiszen ezt megint gyakorlatból mondom, a régiek is mondták, és az én tapasztalatom is az, hogy a diplomáciai munkának 80-90% az a személyes kontaktusokon múlik. És ő ezt is tudja, és ezért húzta alá, hogy mennyire fontos ez.
8 hónapod volt szemkontaktus kialakítani Óceániában, Új-Zélandon, Fidzsi-szigeteken és egyéb más helyeken, hiszen összetett jelenség a te szolgálati helyed. Sikerült-e kialakítani egy jó személyes kapcsolatot?
Igen, persze, hát sokakkal természetesen, hiszen nagyon sokakkal kapcsolatban vagyok. Új-Zélandon is, és a Csendes-óceán szigetein, ahol már több helyen jártam. A tapasztalatom megint az, amitről az előbb beszéltünk, hogy borzasztóan nagy az érdeklődés a katolikus egyház iránt, nagyon nagy az odafigyelés. Példaként mondom, Szajpán szigetén szenteltem új püspököt márciusban. Szajpán szigete az európaiak számára alig ismert hely, ez az északi féltekén van, Guam szigettől még északabbra, az Amerika Egyesült Államok területe, de ez is oda tartozik a mi nunciatúránkhoz. Egy olyan sziget, ahol összesen laknak körülbelül 80 ezeren, gyakorlatilag teljesen katolikus sziget, az a fajta odafigyelés, megbecsülés, ami nyilván nem az én személyem iránt van, mert Pintér Gábor ki tudja, hogy ki az. Viszont a nuncius iránt, a pápa képviselője iránti megbecsülés az valami elképesztő, amit megtapasztaltam például azokban a napokban, amikor ott voltam. Rengeteg szemkontaktus által is, amire utaltál. Aztán voltam Guam szigetén, ami 3-szor ekkora körül, tehát több mint 200 ezer lakosa van, szintén teljesen katolikus, ahol nagyon sok nehézséggel küzdködnek, de a katolikus egyház az összetartó ereje az egész szigetnek, a lakosságnak, a politikának is tulajdonképpen, mert odafigyelnek arra, hogy mi az egyház tanítása. Aztán voltam francia területeken, Új-Kaledóniában, egy teljesen más valóság, egy teljesen más mentalitás, de gyakorlatilag ugyanezt tapasztaltam, ezt a rendkívül nagy odafigyelést. Azt gondolom, hogy innen Rómából sokszor nem látszanak ezek a dolgok. Persze ez a mi dolgunk, hogy aztán erről beszámoljunk, ahogy én is teszem természetesen, mert hát annyira messze van, és gondolkodásban, nem csak földrajzilag, de minden értelemben. Viszont nagyon-nagyon nagy az odafigyelés. Tehát sikerült kialakítanom kontaktusokat, persze Új-Zélandon is, ugye legtöbbet azért ott tartózkodom, ami, mint mondtam, alapvetően egy anglikán, protestáns vallású ország, de egyébként nagyon szekularizált, engem leginkább Skandináviára emlékeztet minden értelemben, tehát nem csak vallási értelemben, hanem úgy általában a mentalitás, az építkezés, minden nagyon skandinávnak tűnik. Ott például van egy olyan valóság, ami elvileg úgy gondolnánk, hogy talán távol van a vallásosságtól, az egyháztól, ugyanakkor pont most a Ferenc pápa, illetve a 14. Leó pápa kapcsán megtapasztaltam, hogy messze nincs így. Tehát olyan emberek, akiről föltételezni se tudtam volna, úgy jöttek részvétnyilvánításra, hogy idézték a pápa szavait, hogy itt és itt Ferenc pápa ezt és ezt mondta, szó szerint idézték, és hogy ez neki milyen fontos volt a munkájában, mondjuk egy parlamenti képviselő. Nagyon nagy a jelentősége, hogy így mondjam, ezeknek a kapcsolat.
És Atya hálásan köszönöm a beszélgetést. A lélek adjon sok erőt neked, hogy hazatérvén vidd magaddal mindazt azt az ösztönző jó erőt, amit az új pápától kaptál, ami sok új lehetőséget is rejt. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, örömmel tettem.
A Pintér Gábor apostoli nunciussal készített stúdióbeszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!